Én azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy 2024-ben nyerjen választást a Tisza egy Orbán Viktor vezette Fidesz ellen. Tehát, hogy ez annyira messze van, tehát most van ez a rendület, ez valamilyen irányba el fog szerintem a következő max. Egy évben dőlni. Ha ez tényleg ez a lavina, meg hullad, nem tudom, akármi ez tovább, de a további lendületet kap egy, mondjuk egy tényleg egy jó ilyen EP választás eredménye, ami szerintem nem nagyon tud rossz lenni tényleg a nullához képest, akkor valami ilyen dologba fogunk egy ponton belefutni, hogy valahol össze fog feszülni a izé, nem tudom, megpróbálják meg mondjuk itt, őt itt letartóztatni, vagy valami.
És azt nem veszik észre, hogy az emberek egy részének meg kurvára elege van ebből, ő azt mondja, hogy nekem ez a srác valami miatt bejön, vagy szimpatikus, vagy nagyjából úgy hiszek neki, igen, szakított, nem egy angyali figura, de legalább szakított azzal, és most legalább elmondja azt, amit gondol, és szarok rá, hogy mit mond el a Fidesz, meg a DK, meg a többi, nekem bejön, és rá fogok szavazni, kész.
Ez viszont privát. A Klasszis Lapcsoport podcastja.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt az Ez viszont privátnak a 7. adása, ez egy hangsúlyozottan szubjektív műsor, amelyben a hazai és a hazai közélet, illetve a nemzetközi világ legfontosabb fejleményeit vesszük mindig úgymond górcső alá. Köszöntöm is a kollégákat, Litván Dánielt és Bozsó Pétert, a Privát Bankár Enfor újságírói. Én pedig Weber Balázs vagyok, szintén a Privát Bankár Enfor újságírója. Szerintem csapjunk is a közepébe. Ugye arról volt szó, vagy azt terveztük, hogy alapvetően az EP választásról beszélünk, mert ugye mindenkit az érdekel, hogy hogyan alakulnak az esélyek, és mi fog június 9-én történni. De hogy ugye közbe szólt az élet, ahogy ez lenni szokott, és hát tegnap történt egy eléggé súlyos esemény.
A szlovákiai eseményekre gondolunk, hogy Nyitrabányán 5 lövés is eldördült, és ugye megsérült Robert Fico, akit a közeli kórházba szállítottak, reméljük túl van már az életveszélyes állapotban.
Igen, ezt tegyük hozzá, hogy most csütörtök körülbelül 2 óra van délután, tehát a jelen legutolsó híreik, ha jól tudom, azok, hogy azért stabil labb az állapota, tehát közvetlen életveszélyről talán már nem beszéltünk, de hát nyilván reménykedünk abban, hogy innentől már csak pozitívabb hírek jönnek.
Igazából az érdekelne engem, most nem akarom erre nagyon kiegyezni a műsor, de hogy mégis, hogy titeket ez, mert engem ez nagyon megdöbbent, tehát hogy ez, ugye én nem is utoljára ilyesmi, ez 2003-ban volt, amikor a szerb kormányfőt lőtték le, de az egy kicsit más történet volt talán, és de az, hogy ez ráadásul itt a szomszédban ilyesmi történik, ez azért eléggé kiozanító kellene, hogy legyen talán.
Kicsit ugye az embernek olyan érzése van, mint hogyha valamilyen történelmi, nem tudom, dokudrámába csöppentünk volna, szóval, hogy ugye van egy nagyszabású és iszonyatosan véres háború Európában, és közben politikai merényletek történnek, tehát igen, volt azóta is, azért a második világháború után is voltak ilyen esetek, de azért úgy hangulatra ez tényleg ilyen 1914-es, nekem legalábbis abszolút a szarajevói merénylet ugrott be, nyilván
más a történelem.
Nagyon más persze, meg nem fog, most ezért Szlovákia nem fog háborúba menni senkivel, több okból se, de hogy azért mégis így ez a hangulat, ez ilyen, szóval, hogy hát az meg, hogy ez megtörténhetett, nem tudom, tehát jelenleg azért egy csomó részletet nem ismerünk, ugye rögtön mindenféle elméletek láttak napvilágot, de erről majd talán később.
Hát ami még engem megdöbbentett, amikor megnéztem ezt a videót, tehát hogy arról volt szó, tehát hogy aki lőtt, az szólt a miniszterelnök, hogy jöjjön közelebb, aki közelebb is ment, hogy mármint kezet fog fogni vele. Tehát ez felveti annak is a kérdését, hogy most mennyire mernek majd a politikusok itt úgymond a nép közé menni, vagy itt az európai parlamenti választási küzdelemben ugye esetleg rizikósnak tarthatnak mondjuk egy-két helyszínt, vagy körülményt. Úgyhogy ez kihathat így.
Igen, ez egy érdekes szempont, különösen, hogy hát itt, tehát egy ilyet nem nagyon lehet kivédeni, mert hát gondolom erről a fickóról, hát ahogy ott áldogált, nem hiszem, hogy bárki gondolta volna, szóval hogy azért ez nem egy ilyen, meg hát Szlovákia közepén vagyunk Európában 2024-ben, szóval hogy az, hogy most mennyire hibáztak a testőrök, vagy nem ott a konkrét helyzetben, azt én nem tudom eldönteni, valószínűleg hibáztak valamennyire, de hogy hát itt tényleg egy kicsit az lehet, hogy vagy egy minden ilyen nyilvános szereplést le kell mondani, vagy hát vagy ahogy ugye Orbán Viktor csinálja, hogy előre nem bejelentett helyszíneken lezárt utcákon ellenőrzött résztvevőkkel.
Sőt, állítólag, épp most beszéltem a kis Benedek Józseffel, ő azt mondta, hogy ő tudja, hogy Orbán Viktor az állandó jelleggel golyóálló mellényt visel. Ezt én nem is tudtam mondjuk, de hogy...
Hát ugye erről én tudni nem tudtam is, de erről azért sokat lehetett látni képeket is, ahol ugye azért látszik valamennyire az ing alatt, hogyha éppen úgy, és hogy hát ez egy ilyen visszatérő, hogy mondjam, mém. De hát most ebben az esetben azt kell mondani, hogy akkor végül is valamennyire igaza volt, szóval hogyha ez Ficóval megtörténhetett, akkor...
Még az jutott erről eszembe, hogy azért... Tehát az nagyon szomorú, és ezt mondta egyébként a kis Benedek József is, meg hát ezt többen mondják, és most tök mindegy, hogy az egyik jobb oldala, másik bal oldala, vagy tök mindegy, hogy melyik oldalnak mi a színe, de hogy az embereket úgy föl lehet hergelni, és ebben nyilván mind a két oldal, és mind a két oldalhoz közel álló média felelős, tehát úgy föl lehet hergelni az embereket, hogy ilyenekbe simán belemennek bizonyos, még akkor is, ha nagyon ritka az ilyesmi, de azért megtörténik, és ráadásul nem egy elmeháborodott volt, legalábbis jelen állás szerint, hanem egy író, egy politikai aktivista, hát, stb. Attól meg lehet elmeháborodott.
Hát nyilvánvalóan elmeháborodott volt.
De hát de hogy olyan értelemben nem, hogy
jó,
nem
hát
pszichotikus
nem
valaki.
Nem nyáladzó futóbolon, de hát attól még...
Hát meg szerintem kiváló terep lesz itt a különféle összeesküvés elméleteknek, hogy milyen kapcsolata volt ennek a férfinak. Tehát így, hogy mondjam, a további hergelésnek is van terepe. Illetve még azt hoznám be, hogy maga Ficó volt az, aki ugye a sajtóírek szerint ugye néhány hónappal ezelőtt maga figyelmeztetett arra, hogy olyan a hangulat, hogy annyira megosztott a társadalom, hogy elképzelhető ilyen merénylet valami kormányzati vagy politikai szereplő ellen.
Hát igen, és ezért a megosztottságért ő nagyon sokat is tett, szóval, vagy ezért a hangulatért, szóval, hogy...
De ma kurva nagy a felelősség annak, már elnézést, hogy ilyen szót mondok, amit a politikusok mondanak, és amit egyébként az újságírók leírnak, mert onnantól kezdve, hogy elkezdjük a politikai ellenfelet, tök mindegy, hogy konzervatív, baloldali, liberális, tök mindegy, féregnek, patkánynak nevezni, gyakorlatilag dehumanizáljuk, azzal gyakorlatilag megágyazunk az ilyen cselekményeknek, mert onnantól kezdve, hogy valakit dehumanizálunk, vagy teljesen nem veszünk ember számba, onnantól kezdve már bármit lehet vele csinálni, és szerintem épp ez van az ilyen cselekmények között, most annak a gyengébb formája, hogy leköpik, stb., megütik, stb., ilyen már itthon is van, és ennek a extrém formája, hogy lelövik. Tehát azért szerintem ez a minden magyar politikusnak, illetve minden magyar újságírónak szól, hogy azért gondolkodjon el, mielőtt leír bizonyos szavakat, hogy annak egyébként majd milyen hatása lesz bizonyos embereknek a fejében.
Hát igen, és az, hogy mondjuk, mit tudom én, sértéseket, vagy sértőjelzőket, vagy dehumanizáló jelzőket használunk, az egy dolog, de hogy a félelemkeltés az egy másik, mert most félreértés ne esik, nyilván elítélem abszolút a Ficó elleni, vagy bármilyen ilyen merénylet, de ugye azért el lehet azon gondolkozni, hogy mi az a helyzet, tehát hogyha mondjuk egy Hitler elleni, ugye ott volt a Stauffenberg-féle merénylet, hát most ugye tudjuk, hogy nem volt sikeres, de hogy úgymond kinek drukkolunk abban a helyzetben, tehát vagy egy Sztálin elleni esetleges merénylet mondjuk, hogyha valaki... Tehát, hogy,
jó,
hogy
azért hát vannak azért olyan... Nem ez volt.
Nem ez volt. Nem ez volt. Ezt mondom, hogy most ezt így kamerába belemondom, igen, hogy természetesen nem vonok párhuzamot Ficó és Hitler között, és elítélem a merényletet, de hogy... Van az a történelmi helyzet, és van az az ember, nem, akire azért azt gondoljuk, hogy szabad, vagy sőt, akár dicsőséges tett őt megölni, akár így is, nem?
Hát ez egy Nem, de most... Ez extrém helyzetekben nyilván lehet ilyen, mikor az a
hát tép, jó, hogy megmentesz
által mondjuk 1000 embert, vagy 15-et, vagy 100-et.
Igen.
Ilyen esetekben
na jó, de, hogyha...
de hát most azért nem olyan időket
ér. Nem, hát nem, de hogyha megnézed a propagandát, mondjuk akár a magyar kormányzati propagandát, akkor én például nem tudom mikor, de azt hiszem talán tegnapi cikk az is, vagy tegnap előtti, valaki, most nem is amúgy sem mondanám a nevét, de hogy tehát Karácsony Gergelyről van egy olyan cikk, hogy de ilyen megszólítva, hogy Gergő, te el akarod vinni a gyerekeimet, így egyes szám első személyben a szerző, el akarod vinni a gyerekeimet háborúban, meg akarod őket ölni, de ilyen, tehát hogyha ha elhitetjük azt, hogy a másik oldal, és most akkor megint, igen, térjünk vissza oda, hogy mindegy, hogy melyik oldal, de hogyha a másik oldalra azt mondjuk, hogy te el akarod pusztítani, igen, atomháborút akarsz hát csinálni, el akarod pusztítani az országunkat, halálba küldenél, nem tudom, a gyerekeinket, akkor onnan úgymond logikus lépés az, hogy ezt akár erőszakosan is meg kell akadályozni, nem? Tehát, hogy ott átlépünk arra. Hogyha én azt gondolnám, hogy nem tudom, valaki egy atombombát akar ledobatni Budapestre, és lenne egy pisztolyom, és ezzel megakadályozhatnám, akkor nem? Tehát, hogy...
Tehát a háború az folyik, nem csak úgy, hogy a szomszédban, hanem ennek azért más hatása is van. Tehát a háború az nem csak fizikailag folyik mondjuk Ukrajnában, és terjed ki mondjuk a világ többi részébe. Ugye egyre több fegyveres konfliktus van, ami úgy tűnik, hogy összefügg egymásra, hanem ugye ennek mondjuk propaganda ideológiai frontja is van, és ez itt van velünk. Tehát nem tudjuk szerintem elhatárolni magunkat mondjuk ettől a globális véres konfliktusról, vagy ha éppen a gázai eseményekre gondolunk, mert ugye ezzel kapcsolatban ugye a magyar kormánynak is ugye van felelőssége, vagy ha mondjuk a legutóbbi ugye ENSZ szavazásra gondolunk, ugye akkor az a 9 ország, amely kiállt, ugye Izrael mellett egyike hazánk volt. Most akkor kérdés, hogy ezt mondjuk mi hogyan ítéljük meg.
Jó, hát ez, nem tudom, mert...
Tehát a hazai összefügg a nemzetközivel.
Igen, ez annyira most nem akarom erre elvinni, mert ez elvinni a hangsúlyt a belporról, de egyébként nyilván ez,
tehát amit mondasz... Tehát csak annyit akartam adni, hogy a háborús
annak hangulat, van valós alapja.
Igen. És ez mondjuk ugye befolyásolja az Európa parlamenti választásokat, mert akkor lehet azt mondani, hogy az egyik tábor egy béketábor, a másik egy háborús tábor.
Ami nyilván hülyeség, azért azt mondjuk már ki.
Már is itt vagyunk a belpolitikában.
Mindjárt rátérek a híres Závesz kutatásra, amit ugye a héten jött ki, ha jól tudom, és elég érdekes számokat közölt, de erről csak az jutott eszembe, hogy béke és háború, hogy ugye éppen láttam nemrég a YouTube-on fenn van egy videó, amin Orbán Viktor beszél, azt hiszem még ilyen 2006-ban vagy 2007-ben, nem is tudom, egy ilyen, aztán Eko TV, vagy nem is tudom melyik adón, és egy másfél percet beszél, és elmondja, hogy igazából az embereknek az egyik legalapvetőbb szükséglet ez a biztonság. És hogyha ezt a biztonságot kétségbe vonják, az őket nagyon, nagyon rosszul érinti. Tehát magyarul mindig olyan üzeneteket kell megfogalmazni, amik ezt a biztonság iránti szükségletet érintik. Tehát, hogy, és mintha most is ugye ezt látnánk, hogy igazából a háború, stb., hogy az ilyen legalapvetőbb ösztönökre próbálnak hatni. Magyarul, hogyha te erre meg erre szavazol, akkor a te fiaidat viszik a frontra. Tehát nyilván, hogy erre, hogyha az ember, egy normális ember ezt elhiszi, akkor nyilván nincs az az ember, aki arra szavaz, hogy a fiait vinnék a frontra. Tehát ilyen iszonyatosan leegyszerűsített, és nyilván iszonyatosan elferdített üzenetekkel kampányol, egyébként nem csak a Fidesz, hanem részben más oldalak is, de hogy azért ez eléggé megdöbbentő.
Tegnap például este megnéztem a Hír TV híradóját este, ugye, és hát elég nyilván sokat foglalkoztak Ficóval, akit így egy az egybe, tehát ilyen rendszeresebb, hogy a békepárti szlovák miniszterelnök. Tehát az egész arra volt kiegyezve már tegnap este, tehát amikor még élet és halál között lebegett Fico, aki elvileg egyébként ugye Orbán Viktornak szövetség, ugye mindig úgy volt bemutatva, hogy végre egy józan, de az, hogy ő ott haldoklik, rögtön az volt, csak ez volt kb. Fontos, hogy a békepárti Ficót egy baloldali merénylő, akiről ugye nem tudjuk, olvastam olyat is, ugye, hogy szlovákul az a szó, hogy liptói, mert ugye ott született ez az ember, és az, hogy baloldali, az ugyanúgy van írva, de más, nyilván más ragozás, meg ilyesmi, és ezért de ez lehet, hogy ez nem igaz, de olvastam egy ilyet, hogy ezért is került még a külföldi oldalakon is, tehát angolból, hogy a Google úgy fordítja, hogy baloldali.
A Léva nevével, hogy Lévai, tehát lehet, nem Liptói, hanem Lévai.
Bocsánat, igen.
Azzal igen, de...
Na, tehát, hogy ugye ezt rögtön felkapták, hogy ugye rögtön utána előkerültek olyan képek, hogy ilyen szélsőjobbos szervezetben, de ugye valószínűleg... Tehát most ennek az embernek a politikai nézeteit, és ugye tényleg azt látható, hogy a megafonos, és ugye ott is rögtön ez egyből lejött, hogy hát itt már embereket ölnek a baloldaliak, a békepárti embereket ölnek a baloldaliak kb. És ugye semmi más üzenete nincsen ti tudtok bármilyen, úgymond, amit
azt
mondtál.
Azt a hármat, amit őt kiírnak, hogy no war, no gender, meg jó, de a harmadik?
Migráció.
No, igen.
Na jó, no, de migráció. Bármiféle pozitív, tehát az, ami, hogy ők mit tennének. Tehát akár vegyük mondjuk a háború kérdését, ugye megy ez, hogy hát béke, de hogy ez a béke.
Igen, ez jó, hogy szóba hozod, mert mindig felemlegetjük a legendás Szijjártó Péter interjút, amit csináltunk márciusban, vagy nem is áprilisban, nem tudom már, és ebben megkérdeztük pont ezt, hogy oké, de hát azt mondja, hogy béke, de hogy akkor ez hogy is lenne, hogy akkor ez hogy gondolják, hogy jó, holnap mindenki leteszi a fegyvereket, és akkor mi van? Akkor az van, hogy a határok kb. Megállnak ott, ahol, és akkor Ukrajna elveszíti a területének a 20-valahány százalékát. És erre azt mondta Szijjártó Péter, nem, ők nem ezt mondják, mert utána majd leülnek tárgyalni, és az már nem az ő dolguk. Csak érted, csak az olyan életszerűtlen, hogy a Putyin leül tárgyalni úgy, hogy itt meg van húzva a határ, és akkor majd azt mondja fél év után, hogy jó van, akkor most kivonulunk erről, meg erről. Tehát ez nem így működik.
És ez még csak a legeleje az egésznek, mert ugye mi van, nem tudom, a kártérítések, mi van a háborús bűnökkel, mi van, tehát hogy még az, hogy a térképen húzunk egy vonalat, az még a leg...
De mielőtt azt mondják a nézők egy rész, azt mondja, mi háborúpárti propagandát nyomunk, nyilván nem, nyilván mi sem akarunk háborút, sőt, abszolút nálam pacifistább ember elég kevés van szerintem itt a környéken, de hogyha reálisan gondolkodunk, akkor szerintem... Tehát az, hogy egy NATO konkrétan, vagy Magyarország konkrétan háborúba keveredik Oroszországgal, vagy Oroszország a NATO-val, ennek azért marha kicsi az esélye, teljesen majdnem függetlenül attól, hogy milyen a magyar a kormány, mert hogy nem, ez nem így működik. Tehát azért nem őrültek ülnek még a Kremlben sem, meg nem őrültek ülnek, remélem, a Washingtonban sem. Na mindegy.
Meg ha háború, ha esetleg afelé eszkalálódnak a dolgok, abban pont... Tehát az, hogyha leállítjuk Ukrajna támogatását, az nem abban az irányba vissza dolgokat, hogy akkor béke lesz. Tehát, hogy akkor az lesz, hogy hát látható volt ugye most, hogy pár hónapig nem érkeztek az amerikai segélyek, ugye az oroszok kettőzött erővel támadtak, és még most is, ugye most új frontot nyitottak, ilyesmi. Tehát, hogy amikor Ukrajna gyengességét érzik, akkor hogy mondjam,
jó, hát attól
ugye, rádupláznak.
Attól konkrétan én nem tartok, hogy orosz-magyar határ lesz, tehát hogy szerintem majd valahol megállnak, de nem a magyar határnál, hanem jóval előbb, de ez egy másik kérdés. Viszont amire, hogy kicsit visszavezünk a belpolitikára, ezt már szóba hoztam a múltkori adásban is, hogy nekem meg folyamatosan az jön fel, akár YouTube-on, Facebookon, hogy ilyen szinte megafon hirdetések, de nem csak megafon, hanem más ilyen kormánypárti megmondó embereknek a szövegei, de folyamatosan nem tudom, mennyit költenek erre, szerintem
marha sok pénz,
amiben semmi más nincs, nem az van, hogy a Fidesz mit akar csinálni, az van, hogy a Magyar Péter egy mekkora geci. Erre hegyezni ki az egész kampányt, és nem veszik észre, hogy mennyire kontraproduktív, hogy nekem már annyira elegem van, mikor be akarják bizonyítani, hogy a Magyar Péter egy hatalmas geci, hogy ez már gyanús. Tehát ha valakire ennyi pénzt költenek, hogy lejárassák, vagy hogy rossz színben tüntessék fel, ez már önmagában azt árulja el, hogy ettől az embertől félnek szerintem. Mert látják, ránéztek ott közvélemény kutatásokra, hogy ez a srác basszus csinált 2 hónap alatt 25%-ot.
Ez az eposzi jelzős, vagy hogy mondjam, tehát egy identitás típusú politizálás, amikor mondjuk az emberek érzelmére, vagy identitásra, hogy melyik csoporthoz kívánnak tartozni, erre ható politikai üzeneteket közvetít a sajtó, a média, a politikusok. Ez szerintem egy általános tendencia, ami az egész világban tapasztalható, és ez már szerintem évtizedek óta hát mondjuk folyik. Úgyhogy ennek tulajdonképpen egy ilyen háborús helyzetben, vagy nagyon erős szembenállás esetén itt most azért nagyon erős negatív hatásai is vannak. De hogy mondjam, ez nem egyedül csak a megafonosok csinálják.
Tehát nem gondolom én se, hogy csak ők, meg nem is csak Magyarországon, de azért szerintem most azért az látható, hogy ez tényleg a legrosszabbat hozza ki.
Ez így van.
Ha nevezzük úgy, hogy a Rogáni gépezetből, bár nem tudom,
hát hogy... Inkább akkor annyit, hogy...
Hogy itt most tényleg csak, tehát hogy tényleg van ez a... Hogy ugye ez a tagadás, hogy no gender, no, meg hogy Magyar Péter egy az, ami, meg hogy egyébként, és semmi, de az, hogy közben egyébként így ők bármit így mondanának arról, hogy mit tudom én, gazdaság, egészségügy, bármi olyan dolog, ami elvileg mondjuk egy ország kormányzása, oktatás, mit tudom én, ilyen dolgok, az így szóba nem került.
Tehát, hogy régebben volt a pártoknak programja, de gondoljuk vissza, amikor ugye megkérdezték egyszer, ugye nem tudom hány évvel ezelőtt Orbán, hogy mi a Fidesz program, és akkor annyi volt, hogy folytatjuk.
De most már ez sem. Most már csak az van, hogy mit nem.
Tehát, hogy... Hát mondjuk akkor erre lehetne fölhívni, tehát a szélesebb közvélemény figyelmét, hogy próbáljanak meg elvonatkoztatni, ugye az egyik az ilyen besározós típusú dolgoktól, tehát mondjuk fölteszik azt a kérdést, hogy ugye azt próbálják-e nekünk súlykolni, hogy ki mondja, és az illetőt megpróbálják-e hitelteleníteni, vagy pedig próbáljunk meg arra koncentrálni, hogy mit mondott az illető. Tehát, hogy mondjuk az olyan érvek, hogy mondjuk a darwinizmus azért érvénytelen, mert a halotti ágyán visszavonta a nézeteit, akkor ez ugye ne állja meg a helyét, hanem próbáljunk arra gondolni, hogy valóban, hogy mi a tartalma annak a dolognak. Tehát, hogy most ilyen vagy olyan embernek mondanak valakit, az ne határozza meg, hogy egy mondjuk egy ilyen nagyobb összefüggésben, hogy mondjuk háború vagy béke, mit gondolunk.
Mi gondolatunk?
Hagytunk egy kis csöndet, hogy mindenki megemészeni,
elgondolkodjon. Kedves nézőink.
Igen, most akkor egy kis határszünet, viszont amit akartam mondani, hogy nagy azt mondják, hogy mennyire elfogultak vagyunk, természetesen Magyar Péter sem egy angyal, és szerintem
csináltad
egy néhány hülyeséget szerintem, és nyilván azért, hogy is mondjam, a kommunikációja sem a legtökéletesebb néha, de az tény, hogy sok ember tud magához vonzani, és valami miatt hitelesnek tűnik az emberek szemében, illetve ami még érdekes, hogy ugye még a kormány azt súlykolja, hogy ez a Magyar Péter valójában az a baloldal belügye, és hogy ő igazából egy baloldali figura, akit a Soros fizet meg, soha nem is volt semmi köze a jobb oldalhoz, addig egyébként az ellenzék, főleg a DK meg pont azt a narratívát nyomja, hogy na látjátok, hogy ez igazából ez egy beépített ember, ez a Magyar Péter, ez valójában ugyanolyan, mint a Fidesz, igazából csak azért csinálták, hogy megosszák az ellenzéket, és a többi, tehát mindenkinek megvan ez a kis szép narratívája, és azt nem veszik észre, hogy az emberek egy részének meg kurvára elege van ebből, ő azt mondja, hogy nekem ez a srác valami miatt bejön, vagy szimpatikus, vagy nagyjából úgy hiszek neki, Igen, szakított, nem egy angyali figura, de legalább szakított azzal, és most legalább elmondja azt, amit gondol, és szarok rá, hogy mit mond el a Fidesz, meg a DK, meg a többi, nekem bejön, és rá fogok szavazni, kész.
Hogy szóval azért olyat, hogy ugye most járja az országot a Magyar Péter, ami most megint tartalomtól, meg mit tudom, minden, de függetlenül, szóval azért az el is. Tehát hogy nyilván van mögötte egy pár ember, persze ezt tudjuk, meg tehát az nem teljesen egyedül csinálja, de ott a ezeket a beszédeket ő egyedül mondja el, igen. És tényleg
naponta.
Igen, és ugye...
Tehát lehet, hogy van súgógépe, azt nem tudjuk, de képes rá, minden esetre szerintem képes rá, hogy szabadon beszélni.
De minden esetre hát fizikailag az, hogy oda megy, nem tudom, mindenhol tart. Lehet, hogy nem egyedül, de azért valakik fölkészülnek, tehát a helyi dolgokra is reflektál, tehát nem csak egy ilyen egyenizét mond el, hogy Rogán Orbán takarodjon, hanem ott a helyi, nem tudom, hogy az az épület, meg az az ilyen ügyek, olyan ügyek. Tehát ez egyrészt, hát azért ez nem semmi. A másik meg az, hogy emberek oda, tehát ilyet azért, igen. Hogy nem tudom, egy politikai párt, vagy személyiség, vagy akármi, Orbán Viktort leszármítva nyilván a másik oldalon, de hogy emberek pólóban, logóval, nem tudom, fölteszik a Facebookra a közös képeket, és ezer számra. Láttatok?
Hát meg gondold, de milyen szarérzés lehet mondjuk a Dobrev Klárának, vagy a többieknek. Most nem akarom kiemelni őt, mert én elhiszem, hogy hisz abban, amit csinál, de akkor is milyen szarérzés lehet, hogy elmennek az MSZP-vel, meg nem tudom kivel az igazi baloldali központba, a baloldal fellegvárába, aminél baloldalibb hely az egész világon nincs, ugye Salgótarjánba, és kijön hozzájuk, nem tudom, 150 nyugdíjas a Hokedlin, a Magyar Péter meg elmegy a Fidesz fellegvárába Debrecenbe, és tele van az egész tér. Most direkt nem mondok, hogy számot, hogy menjen, de hogy tehát, hogy ez annyira ciki, úgymond a mostani ellenzéknek, hogy az ennyi ember tud megmozgatni a másik, ez a új srác meg ennyit.
Szó volt arról, hogy van-e programja a pártoknak. Most megkérdeznénk az embereket, hogy fogalmazzák meg, hogy mi mondjuk a DK-nak a pártprogramja, és hogy mondjuk mi a Tisza párt és a között mi a különbség mondjuk szakpolitikai kérdésekben, vagy akár gazdasági kérdésekben, nem biztos, hogy tudnának erre válaszolni. Én itt inkább úgy érzem, hogy tehát nem is így a politikai program, hanem az ígéret, hogy a változásnak a szele az megvan-e mondjuk a Dobrev Klárában, vagy mondjuk inkább a Magyar Péterben van meg, mert ott tapasztalhatunk szerintem egy ilyen lendületet, amit, és itt nagyon fontos az, amit mondtál, hogy igen, vidéken az emberek ezt elhiszik szerintem, hogy valami változás következett be a saját életükben azzal, hogy itt megjelent a Magyar Péter, és ez az, ami kivonza őket ezekre a helyekre. Tehát itt én egy ilyen nagyfokú reményt gerjesztem.
Ugye abban az országban, ahol azért nagyon sokat láthattuk az elmúlt években, hogy mindenki inkább befogja a száját. Ugye lehet tudni, főleg ugye vidéken, hogy azért utána tudnak nyúlni annak, aki ott kinyitja, valamit kritizál, akkor ugye hopp, nem tudom, felesége, nem tudom, közalkalmazotti állása hopp, megszűnik, meg ilyesmi. És most ehhez képest tényleg ott az emberek a Facebookon névvel, arccal, nem tudom, kb. Címmel, személyi szám, akármivel állnak ott Magyar Péter mellett, és lelkesen, szóval ez azért ilyet én nem tudom, én ilyet még nem nagyon láttam. Viszont meg lesz a választás szerintetek, mondjuk mi az az eredmény, ami a Fidesznek már verességgel ér. Tehát most szerintem abban nem menjünk bele, hogy tényleg, tehát szerintem az irreális, hogy nem a Fidesz nyeri meg százalékban, tehát az EP választást.
Én inkább arra tenném, hogy a szám, ami kijön, az lelkesítő marad, tehát hogy megmarad-e a tömegek számára ez a lelkesedés, vagy nem, ezt így nehéz számszerűsíteni.
De most a Magyar Péterre gondolsz.
Igen. Magyar Péterre gondolok. Tehát itt elhangzott ez a Tiszapártra, tehát hogy mondjuk talán segítheti az európai parlamenti választás, ugye abba, hogy nincs helyi tétje, mint azt mondtad, hogy utána nyúlni, és a többi, tehát hogyha egy adott településen behúzzák az európai parlamenti parlamenti választásról a Tisza pártot, de ha is erős ember az pozícióba maradhat, akkor lehet, hogy azt elnézik a választóknak. Tehát én úgy gondolom, hogy így a Tisza pártnak és Magyar Péternek nagyobb esélye.
Mondj egy százalékon, hogy mondjuk a Fidesznek ez, mi lenne az, ami...
Ez a, éppen a kettőt együtt kéne szerintem hát, nézni, nyilván, tehát hogy a tehát mondjuk a hiába magasra mondjuk a Tisza párt, a Fidesz is magas, tehát én úgy gondolom, hogy ha mondjuk 50% alatt van a Fidesz, az már egy jelzés, mert akkor ugye el lehet mondani, hogy az emberek többsége nem a Fideszt szerette volna, és ugye itt egy ilyen 25% körüli szám hangzott el, tehát hogyha ez van úgy a köztudatban, tehát mondjuk ha ennél mondjuk több, akkor azt lehet úgy értékelni, hogy ez egy előretörés, a kevesebb, akkor ott kérdéses, de szerintem 20%
fölött... Hogy 20 vagy 25, úgyhogy a nulláról indult.
Most kérdés, hogy milyen kommunikációt...
Tehát, hogy
de mondjuk a Fidesz 51, akkor rosszabb a perspektívája. Ha a Fidesz beesett, és mondjuk kicsit kisebb a Tisza, akkor jobb. Illetve még annyit mondanék, hogy lehet, hogy itt a közvélemény kutatásokban van egy olyan réteg, ami meg fog jelenni, vagy megjelenhet a választáson, de amit nem feltétlenül mérnek.
Tehát akik jó, hát főleg mondjuk egy záves kutatásra nagyon azért arra
hát,
ne,
senki ne... kérdezik meg, akkor nem tudom, mennyien vannak mondjuk Ózból a mintába, vagy mondjuk falusiak.
Igen, meg hát tényleg mondjuk ugye sok számot láttunk, és valószínűleg majd...
Azért nehéz, amit kérdeztem, mert hogy volt egy nagy hát mellélövése a... ugye a közvéleménykutatóknak épp a legutóbbi választásnál, amikor kvázi ilyen fordulatot jósoltak, vagy
legalábbis szoros nagyon verseny, aztán
akkor a szívás lett az ellenzéknek, hogy hihetetlen.
Hát ne jó, de ne ezekhez viszonyítsunk, hanem...
De vagy amit elmondhatunk, hogy azt most én ki is írtam, de nem fogom felolvasni, mert úgyis el lehet olvasni, hogy ami szerintem egyértelmű, hogy a Fidesz mélyponton van, ez több közvéleménykutató egységesen állítja, tehát a népszerűsége mélyponton van, saját magához képest is. Az is egyértelmű, hogy a Tisza párt az ott lesz az ellenzék legerősebb pártjai között, hanem a legerősebb lesz, tehát valahol 20-25, de simán lehet szerintem, hogy a fölött lesz, és ez szerintem ez egy olyan dolog, egy olyan fejlemény, amire az elmúlt 16 évben nem volt példa. Tehát ezt azért be kell látni. És a másik, hogy amit mondtál Péter, hogy a programok stb., hát hogy az emberek többsége szerintem nem konkrét programok alapján választ, tehát nem azt csinálja, hogy fölmegy a honlapokra, megnézi, hogy melyiknek milyen adópolitikája van, meg milyen gyermektámogatás, meg nem tudom, és akkor összehasonlítja, és akkor kipipálja, és akkor csinál egy táblázatot, hogy na nekem izé, hanem hogy alapvetően ez ilyen érzelmi alapú politizálás. Nyilván a Magyar Péter meg a stábja, majd ha lesz már egy normális stábja, mert most egy kicsit megszeretvedett, az nyilván egy ilyen centrista programot fog csinálni, ez tök egyértelmű abból. Kicsit jobbos, de inkább ilyen centrista programot.
Fontos, hogy eltávolítsák magukat mind a két oldaltól, igen.
Másrészt, és szerintem a lényeg az, hogy tehát nem mindegy az embereknek sem, hogy tehát nyilván egy miniszterelnök az nem egy polihisztor, nem az a feladat, hogy mindenhez értsen és átlássa az összes közgazdasági kérdést, megértsen az összes minisztériumhoz, hanem az a lényeg egy miniszterelnöknek, hogy megtestesítsen valamit, és hogy össze tudja fogni a csapatát, és mégiscsak egy országot képvisel a nemzetközi fórumokon, stb., mégiscsak őt látod minden nap a híradóba, tehát kurvára nem mindegy, hogy ő kicsoda meg, hogy mi az, amit képvisel, és milyen személyiség. És ilyen szempontból szerintem az Orbán Viktor képe az már nagyon így elfáradt. Még szerintem már a híve is egy kicsit unják, vagy már kicsit. Hát ez olyan, hogy előbb-utóbb, érted, a focisták is kikopnak, megöregszenek, stb. A VUK-ban is van, hogy mi történt a karakkal, meg stb. Most, hogy ez így működik egyszerűen, és most jött egy új srác, aki egyszerűen bizonyos szempontból tisztább, még akkor is, hogy nyilván neki is van múltja, de legalább bevallja, de legalább szembenéz vele, vagy legalább még mondjuk ebben is lehetnek adóssági, de mindegy, de hogy megtestesít valamit, valami újat, valami normálisabbat. Egyszerűen szívesebben látnád őt a híradóban, mint mondjuk állandóan az Orbán Viktort, meg a ellenzéknek a szintén már lejáratott képviselői.
Szerintem nagyon rátapítottál egy lényegi kérdésre, ez azt szerintem egy ilyen generációváltásként is megfogalmazható. Ugye hát van egy életerős fiatalember, És akkor akikkel versenyez, azok már inkább mondjuk idősebb, vagy régebb óta kevésbé frissességű politikai szereplők, vagy azt is lehet mondani, hogy akár ugye, a rendszerváltásig nyúlnak vissza a gyökereik. Tehát aki azóta született, azoknak mondjuk egy szimpatikusabb egy valaki, aki őket jobban tudja megjeleníteni.
Hát jó, csak azért jó lenne majd valami, nem tudom, ilyen csapatot lassan látni, ja, Magyar persze, Péter körül van. Szerintem, mert azért nekem az azért mégiscsak jobb lenne, hogyha nem csak erről szólna a választás, hanem mondjuk látnánk, hogy oké, mondjuk oktatás, kit tenne oda?
Ja, erről azt hiszem, a kollégák beszéltek is a múltkor, így feldobtak neveket, igen, hogy ki az, akit el tudnának képzelni, és egyébként nyilván szerintem vannak ilyen centris, vagy középutas, vagy kicsit ilyen harmadik utas, akár közgazdászok, most a saját szerzőket is mondhatnák, akár mások, akik szerintem simán benne lennének egy ilyen csapatban, tehát hogy szerintem ez igazából csak időkérdése.
Jó. De hogy mi lesz utána most, mert ezért közben ugye Magyar Péter már mond ilyeneket, ugye, hogy tégláról tégre visszavesszük az országot, meg programot is, hát nem azt mondom, nem szakpolitikai programot, de hát azért ott vannak, hogy lesz, nem tudom, önálló oktatás, sok forrás fog menni az egészségügybe, az oktatás, akármi, de hogy ez most két évig, akkor most mi lesz? Tehát tegyük fel, hogy mondjuk, nem tudom, a Fidesz kap most 38%-ot, a Tisza meg, nem tudom, 29-et, tehát egy ilyen nagyon szoros...
Egy hatalmas durranás.
Az nagyon nagy durranás lenne, de utána egy kicsit olyan, mint nem tudom, az ágyban, hogyha így eljutok már majdnem a végéig a dolognak, és akkor egyszer csak, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor most megállunk, és akkor két évig. Szóval, hogy...
De szerintem nincs megállás.
De mi fog történni a következő?
Hát nyilván, mivel EP választás, ennek ugye itthoni tétje olyan szempontból
hát
nincs.
Ez semmi tétje nincs, tehát semmi nem fog történni. Még ha megnyeri most, a Tisza szerez 60%-ot, és a Fidesz 5-öt, akkor, és akkor mi lesz? Hát, semmi, tehát hogy nem, attól ezt... önmagában nem fog elmondani.
Hát a hatalomban nem, de mégis elindul valami.
Hát jó, de hogy akkor szerintem forrad, tehát hogy akkor kitörne valamiféle forradalom.
Hát ezt elég nehéz megjósolni, mert ugye volt már erre példa annak idején, bár kicsit nyilván más szituáció, de 2004-ben ugye, amikor Medgyessy Péter 2004 őszén, ha jól emlékszem, megbukott szeptember, vagy megbuktatták, akkor ugye ezt részben annak is számlájára írták, hogy nagyon szarul szerepelt az MSZP a 2004-es EP választásokon.
Igaz, amiért most így bárkinek a kezét leharapnák, bármelyik DK-MSZP pár, azért nem tudom valami...
Igen, az akkori viszonyok.
20-sok százalék volt, ha jól emlékszem. Nem
lennék ennyire mondjuk választási fetisiszta, tehát el tudom képzelni, hogyha ez a lendület megmarad, és van egy-két olyan kérdés, itt gondoljunk mondjuk például az egészségügyel kapcsolatban valamire, amit meg tud ez az új mozgalom úgy szervezni, hogy ez egy konkrét középpontba állítható kérdés legyen, akkor ennek mentén sikerül eredményeket elérni. Itt gondolok akár tömegtüntetésre, igen, vagy egyéb demonstrácia, ne adj Isten, sztrájkra, illetve...
A tüntetés volt, és a sztrájk, igen.
Igen, illetve hát amit láttunk is itt már több országban, ugye, és ami ellentmond ugye Gyurcsány Ferenc korábbi kijelentésével, ugye, hogy majd megunják az emberek és hazamennek, mi van, hogyha nem mennek haza, tehát kitelepülés van, és én úgy emlékszem, hogy mintha elhangzott volna, ugye, olyan, hogy egy előrehozott választás, tehát adott esetben ez is lehet például egy olyan követelmény, ami mellett mondjuk, hogyha úgy szerepel a Fidesz, hogy mondjuk ami leszereplésnek értelmezhető, hogy egy tömegmozgalom esetleg ezt ki tudja.
Hát meg szerintem. Ott van, volt ugye nálunk nemrég vendégünk, nem csak a Medgyessy Péter, hanem a Balázs Péter, és ő azért elég tapasztalt politikus, 82 éves, és ő mondta azt, hogy hát a politikában mindig nagyon fontos az úgynevezett váratlan faktor. Ugye ilyen váratlan faktor volt februárban, amikor kirobbant ez a kegyelmi ügy, hogy az, senki nem gondolta volna, hogy ebbe belebukik az igazságügyi miniszter és a köztársasági elnök, ugye a Fidesz két meghatározó
nője. Már nem volt igazságügyi miniszter akkor, de csak elpirista vezető volt a Varga. De
igen, valóban.
Mindegy, de részletkérdés, de hogy két vezető fideszes.
Na mindegy, te Tehát, hogy ez, és ugye annak az örvényén indult el ez egész Magyar Péter mozgalom gyakorlatilag, és tehát 2-3 hónap alatt olyasmi történt, amit, ha valaki megkérdez, januárban, hogy ilyesmi lesz, hülyének néztek volna, ilyesmi mondasz. Tehát, hogy néha az események így hozzák magukkal a következő eseményt, és nem feltétlenül lehet látni most, hogy mondjuk júniusban, ha kijön egy ilyen eredmény, vagy bármi, mi lesz mondjuk annak ősszel a hatása, arról nem is szólva, hogy azért addig megderülhetnek ki dolgok, hiszen azért most is javaslom a nézőknek, hogy azt a hangfelvételt, amit Magyar Péter közzétett, azt azért hallgassák még néhányszor meg, mert abban szerintem nagyon fontos dolgok vannak, még ha mostanában el is sikkad, mármint ugye arra gondolok, amin a Magyar Igazságszolgáltatásnak a úgymond árnyoldalait, erről lebenti le a fácsolat, illetve arról, hogy ugye Rogán Antalék belenyúlhattak bizonyos iratokba, de most erre nem akarok annyira kitérni.
Hát igen, a dominó ugye a hatás az érvényesül, tehát ledőlett további dominó, hát, és ad abszurdum, ugye a végső dominó is ledőlett, amire nagyon sokan várnak, úgy gondolom.
Azt hiszem a Puzsér műsorában azért most megint belengetett valamit a Magyar Péter, hogy hát vacsorán ott ült a Rogán és az Orbán között, és hogy hát, amiket ott hallottam, de ezt most nem mondom. Tehát, hogy ugye még akár ilyen is lehet, de hogy arra akarok visszamenni, ugye most itt a köztévés vita kapcsán merült fel ugye egy ilyen, hogy akkor kimegyünk, és ott maradunk, és addig maradunk ott, amíg nem. És ugye szerintem, tehát én azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy 2024-ben nyerjen választást a Tisza egy Orbán Viktor vezette Fidesz ellen. Tehát, hogy ez, szóval hogy az annyira messze van, tehát most van ez a rendület, ez valamilyen irányba el fog szerintem a következő max. Egy évben dőlni. Tehát az, hogy most akkor...
Már úgy érted, hogy megreked az egész, vagy még nagyobb?
Hát vagy igen, vagy valahogy kinyírják, tehát hogy nem tudom. Tehát nem...
Óriási erőket fordítanak
igen, ez
erre.
Nem úgy tűnik, hogy sikerülne, de valami, vagy hogyha ez tényleg ez a lavina, meg hóla, nem tudom, akármi ez tovább, de a további lendületet kap egy, mondjuk egy, tényleg egy jó ilyen EP választási eredménnyel, amit szerintem nem nagyon tud rossz lenni tényleg a nullához képest, akkor valami ilyen dologba fogunk egy ponton belefutni, hogy valahol össze fog feszülni a izé, nem tudom, megpróbálják mondjuk őt letartóztatni, vagy valami, kivonul a tömeg, vagy...
Nem csak a politikai dimenzióra gondolnék, tehát itt vannak ilyen mélyen zajló folyamatok, tehát hogyha például arra gondolunk, hogy azért a kormányzaton belül is vannak, hogy mondjam, ellentétes álláspontok, itt gondoljuk akár csak a Nemzeti Bank és mondjuk a kormány vitájára, vagy mondjuk Nagy Márton felemelkedésére, és az ő politikáját által kiváltott feszültségekre. Ez az egyik, tehát ami ugye szerintem objektív dolgokon alapul, tehát hogy hogyan növekszik a magyar gazdaság, mennyi Európai Uniós pénz érkezik, meg milyen lehetőségek vannak mondjuk az olyan kormányzatok támogatására, és adott esetben, hogyha mondjuk kormánypárti településnek mennyi pénzt lehet juttatni, vagy régebben ez mennyi volt, most mennyi. Tehát elképzelhető, hogy ezek a folyamatok azok, amelyek bizonytalanná teszik a rendszert, és erre, ha ráépül egy politikai mozgalom, akkor lehet hatása. Tehát ha most mindenkinek nőne az életszínvonala, egyre több pénz lenne, mit tudom, fizetésemelések lennének minden szektorban, akkor nem beszélgethetnénk erről.
Persze, nyilván az egésznek van egy ilyen alapja, és ugye tényleg simán lehet, hogy a következő repedés az megint, ahogy végül is Magyar Péter is ugye belülről jött valamennyire, hogyha egy ilyen látványos győzelemmel felérő vereséget szenved mondjuk a Tisza párt, akkor lehet, hogy valakik azért elgondolkoznak, hogy ha még most dobbantok, vagy most nyitom ki a számot, akkor még átkerülhetek én is a jó oldalra.
Meg a Fideszen belül sem egységes a Magyar Péter megítélése. Most nagyon érdekes, hogy megnézzétek vissza, hogy mondjuk a Lázár János hogyan nyilatkozott a Magyar Péterről, mennyire finoman fogal.
Igen, hogy a munkájával bizonyos kapcsolatban semmilyen kifogás nem
bizonyos tudom. Bizonyos tekintetben, igen. Tehát hogy lehet, hogy ezek a szálak még valahol majd a jövőben összeérnek, és azért az is érdekes, hogy például hozzánk is egy csomó olyan jelzés érkezett, már ilyen olvasói hozzászólás, hogy hát ők valójában régebben Fidesz szavazók voltak, fideszesek voltak, de hogy lemorzsolódtak, és hogy már elejük van ebből az egészből, és a többi, tehát hogy ilyen szempontból azért a Fidesz sem kikezdhetetlen, mint ahogy most látjuk, ezt láttuk az elmúlt fél évben. Nem tudom, azt hiszem elég jól kiveséztük a témát. Nem tudom, valamelyik költőben maradt még valami, amit mindenképp ki akar magából adni.
Ugye azért a hazai eseményekre a nemzetközi események is hatással vannak. Tehát, hogy például itt ugye szó volt Ukrajnára, hogy hogy alakulnak ott a dolgok, és tehát, hogy adott esetben mondjuk Ukrajnára nézve nem túl rózsásan, akkor az mondjuk menekült áradatot, stb. Olyasmi dolgokat, vagy egy nagyobb összezárást az Európai Unión belül hozhat, ami szintén ahhoz járulhat hozzá, hogy mondjuk az Európai Unióban kevésbé illeszkedő Orbán rendszer az
megrendül. Ez vagy mondjuk a novemberi amerikai elnökválasztás, ugye a magyar kormány szereti azt mondani, hogy ha majd a Trump lesz, ugye akkor majd a minden jobb lesz, gazdaság, aminek nem tudom, mennyi alapja van, az viszont, hogyha esetleg marad a mostani kormányzat, akkor lehet, hogy azért ott is, ugye volt ez az ügy például, hogy a brazil nagykövetségről valahogy kikerültek, ugye ezek a kompromittáló felvételek a Bolsonaro-ról. Hát azért elég valószínű, hogy ez az például az amerikaiak csinálták, és azért azt lehet tudni, hogy ha nagyon akarnának, azért ők is biztos be tudnának egy picit szállni, így azt éreznék, hogy itt ropog a rendszer. Nem biztatom senkit arra,
mert akkor azt mondják, hogy mi nem csak dollár baloldal vagyunk, ami egyébként hülyeség, mert én még semmilyen pénzt nem kaptam
fizetésemben. De hogy amúgy
hanem még azt de is mondják, hogy még szítjuk, még azt arra is biztatjuk a Washingtont, hogy küldjön ide nehéz bombázókat, természetesen erről nincsen szó.
Én csak arra gondoltam, hogy nagymértékű átalakulások lehetségesek a világban az elkövetkező fél évben, amelyek ugye ilyenkor mindig meg szokták rázni a fennálló rendszert, nálunk ez a fennálló rendszer, úgyhogy szerintem ezt fogja megrázni, ha ilyen történik.
Hú, azt hiszem ennyi volt a mai, vagy az e-heti, vagy az e-két heti, ez viszont privát. Köszönjük a figyelmet, reméljünk érdekes volt, és mondtunk tovább gondolásra érdemes dolgokat. Köszönöm a kollégáknak, hogy itt voltak, és iratkozzanak fel a csatornánkra, és tartsanak velünk két hét múlva is.